6. fejezet. Amaz ünnepélyes és mulatságos vizsgálatról, melyet a pap és a borbély tartott, elmés lovagunk könyvtárában. Don Quixote még most is aludt. A pap elkérte a lovag unoka húgától a szoba kulcsát, ahol a kártékony könyvek voltak, a lányka pedig szíves örömest odaadta. Mind bementek aztán, velük együtt a gazdasszony is, s többet találták 100 darab, nagy, vaskos könyvnél, mindannyit igen jó kötésben, és más kisebbeket is találtak. Mielőtt a gazdasszony megpillantotta őket, megfordult, s nagy gyorsan elsietett, azonban csak hamar visszatért egy szentelt víztartóval és egy köteg izsóppal. Fogja tisztelendő licenciátus úr! Mondta, s hintse meg ezt a szobát szentelt vízzel, hogy a könyvekben hemzsegő varázslók valamelyike bosszúból meg ne roncson bennünket, amiért kiírtjuk a világból a könyveket. A gazdasszony együgyűsége mosolyra fakasztotta a papot, és most a borbély kérte föl, adja kezébe egyenként a könyveket, hadd lássák, melyik mit tartalmaz, mert nem lehetetlen, hogy van köztük olyan is, amely nem tűzbe való. Nem! Mondta a kisasszony. Nincs miért megkegyelmezni egynek is. Gonosz rontó mind, valamennyi. Jobb lenne egyenesen követni az ablakon, le az udvarra, ott halomra rakni, s alájuk gyújtani. Vagy ha nem, hordjuk ki a baromfi udvarra, s állítsuk fel ott a mágiát, hogy a füst senkinek se alkalmatlankodjék. Ugyanezt mondta a gazdasszony is, oly nagy kedvöket találták mindketten ez ártatlanok halálában, azonban a pap nem egyezett bele, s előbb legalább a címeket akarta elolvasni. S a legelső, amit Nikolász mester a tisztelendő kezébe adott, az Adamis le Goala 4 kötete volt. Valóban különös, mondta a pap, mert legalább az én tudtommal ez a könyv volt a legelső lovagregény, melyet Spanyolországba nyomtattak, s minden ezután következő ettől veszi eredetét és származását. Minek okáért úgy vélem, hogy ezt, mint a gonosz szerzet alapítóját, vizsgálódás nélkül egyenesen tűzhalára kell ítélnünk. Nem, 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 mondta a borbély, mert amint én hallottam, ez mégis legjobb minden e fajta könyv között, s így, mint a maga nemében egyetlennek, meg kellene kegyelmeznünk. Ez igaz, szólt a pap. Most az egyszer kíméljük meg életét. Nézzük azt a mellette állót. Ez, folytatta a borbély, Esplandiánnak, Gaulai Amadis, édes fiának hőstettei. Hanem ami ezt illeti, szólt a plébános, csak ugyanigaz, hogy az apának érdeme szerint kell a fiúnak kímélet. Fogja, nyissa ki az ablakot, s dobja le ezt az udvarra. Ez vesse meg a mágia alapját. A gazdasszony nagy örömmel meg is cselekedte, s a jó Esplandián kirepült a baromfi udvarra, s csendesen várta ott a végpusztulással fenyegető tüzet. Tovább, mondta a pap. Ez itt, ami most következik, folytatta a borbély, Amadis de Grecia, s ennek a fióknak valamennyi darabja, úgy gondolom, az Amadis családjához tartozik. Akkor repüljön valamennyi az udvarra, szólt a plébános. Mert ha arról van szó, hogy Pintik Vienitestra királynét és Dariel pásztort égessem el, s ezek szerzőjének eklógáit és egyéb zűrzavaros, ördöngős irkafirkáját, kész lennék velük együtt saját nemzőatyámat is a tűzre vettetni, ha valami kóborlovag alakját öltötte volna magára. Nekem is az a véleményem, szólt a borbély. Az enyém is, tette hozzá a fiatal lány. Ha így van, szólt a gazdasszony, ide velük, s ki valamennyivel az udvarra. Odaadták neki, de minthogy igen sok volt, s ő meg akarta kímélni magát a lépcsőjárástól, egyszerűen kidobta az ablakon. Mi ez a hordó vastagságú? Kérdezte tovább a pap. Ez, válaszolta a borbély, Don Olivante de Laura. E könyv szerzője, mondta a pap. Ugyanaz volt, ki a virágos kertet írta, s valóban nem tudnám megmondani, hogy a két mű közül melyik igazabb, vagyis, jobban mondva, melyik hazudik kevesebbet. Csak annyit mondatok, hogy ostobaság és pöffeszkedése miatt repült az udvarra. Ami most következik. Flois Marte de Hircanina, mondta a borbély. Á, Floris Marte úr, szólt a pap. Akkor hát csak ki vele a baromfi udvarra. No, a rendkívüli születésű s eszeveszett kalandjai voltak már, stílusának merevsége is száraz volta sem teszi jobb sorsra méltóvá. Az udvarra vele, azzal a másikkal is. A legtisztább szívvel, felelte a gazdasszony, s a legnagyobb örömmel azonnal végre is hajtotta a parancsot. Ez platír lovag, folytatta a Borbé. Régi könyv, mondta a pap, és nincs benne, ami kegyelmet érdemelne, szóra se érdemes, kövesse a másik kettőt. Úgy is történt. Most megint újabb könyvet nyitottak ki, s látták, hogy címe a Szent Kereszt lovagja. A könyv tiszteletre méltó címe talán kegyelmet eszközölhet neki számára, minden egyéb tulajdonsága ellenére. Mint hogy azonban azt szokták mondani, a kereszt mögött az ördög áll, tűzbe vele. Megint más könyvet vett elő a Borbé, és így szólt. Ez a lovagok tüköre. Ismerem ők kegyelmességét, felelt a plébános. Ez Reynolds, de Montalbár úrról, barátairól és bajtársairól szól. Nagyobb zsiványok ők Kakusznál. A 12 pairól szól, s velük együk az igazmondó történetíró Turpinról. Valóban, legalábbis örök kárhozatra ítélném, ha egyébért nem is azért, mert a hírneves Matteo Bajardo meséjének bűrészesei. Pedig ebből szőtte a keresztény költő, Lodovico Ariosto is a maga vásznát. Na, ha őt itt találom, de úgy, hogy Vico Ariosto, és nem a maga nyelvén beszél, semmi tisztelettel sem fogok iránta viseltetni. Ha azonban saját nyelvén szól, meghajlok előtte. Nekem megvan olaszul, mondta a Borbé. Csak hogy nem értem. Nem is volna jó, ha értené, s szívesen elengedtük volna ama bizonyos kapitány úrnak, ha nem hozzá át Spanyolországba. És át nem ülteti kasztíliai nyelvre. Mert eredeti értékéből sokan elvontak. Általában ez fog történni a fordítókkal, ha verses műveket akarnak más nyelvre áttenni, mert hiába még a legnagyobb gondossággal és ügyességgel sem fogják elérni a mű első alakjának tökéletességét. Nekem az a véleményem, hogy ezt a könyvet, úgy szintén a többieket is mind, amelyekről azt találjuk, hogy ilyen franciaországi dolgokat tárgyalnak, vessük le egy kiszáradt kútba, míg nem nyugodtabb elmével határozhatjuk majd el, mit cselekedjünk velük. Kivéve egy bizonyos Bernardo del Carpatiót, aki itt settenkedik, és egy másikat, aki Roncesvalnek neveznek. Mert ha ezek valami módon kezembe kerülnek, tőlem egyenesen a gazdasszonyéba vándorolnak, onnan pedig irgalom nélkül az emésztő tűzbe. A Borbénak ezzel nem volt semmi kifogása, és egészen helyes és a maga rendjén való dolognak tartotta, mint hogy a papot oly jó kereszténynek, s az igazság oly hű barátjának ismerte, hogy az a világ minden kincséért sem mondana olyat, ami nem igaz. Egy másik könyvet nyitott fel ekkor, s látta, hogy ez Palmerin del Oliva, tőszomszédságában pedig az angolországi Palmerin. Midőn a pap megpillantotta őket, így szólt. Ezt az olivát, vagyis olajfát azonnal ki kell szaggatni tövestül, és a tűzre vetni, hogy még hamva se maradjon. Ezt az angolországi pálmát azonban el kell tenni, s meg kell őrizni, mint a maga nemében páratlant, s olyan díszes szekrénykét kell készítetni számára, amelyet Nagy Sándor a Dáriusztól elvett zsákmány közt talált, amelyben aztán Homérosz költői munkáit tartotta. Ez a könyv, komám uram, két oknál fogva méltó a tiszteletre. Az egyik az, hogy már magában véve is jó. A másik pedig, hogy amint hírlik, Portugália egyik bölcs királya szerzette. A Miaguarda kastély kalandjai a lehető legjobbak és a legművésziebbek. A könyv nyelvezete finom és világos, a beszélgetőnek sajátságát mindenütt igen jellemzően és elmésen tünteti föl. Azért tehát, ha Nikolász mester is helyesli, azt mondanám, hogy ezt és a gaulai Amadist kíméljük meg a tűztől. A többiekkel ne tekotorjázzunk. Vesszenek! Nem úgy tisztelendő, komám uram, válaszolta a Borbé. Mert éppen most került a kezembe a nagyhírű Don Belialis. Ami ezt illeti, felelte a pap. Második, harmadik és negyedik részével együtt azt tartom, egy jó adag rebarbarára lenne szükség, hol túltengő epéjétől megtisztuljon, és kinek kellene húzni belőle mindazt, amit a hír kastélyáról szól, s a többi esztelenséget is. Ám kegyelmezzünk meg hát neki ideiglenesen, s ami mértékben javul, találjon oly mértékben irgalmat vagy igazságot. Addig is vigye haza, komám uram, de olvasni senkinek oda ne adja. Helyes, szólt a Borbé, és nem akarván tovább fárasztani magát a lovagregények címének olvasásával, azt mondta a gazdasszonynak, nyalábolja össze a nagyobbakat mind, s vesse le az udvarra. Annak sem kellett több, mert jobban örült neki, hogy a könyveket elégetheti, mintha egy egész végvásznot megszőtt volna, akár olyant, amilyennél már szebb és finomabb nincs is. Így tehát a könyveket egyszerre 8-ával vetette ki az ablakon. Nyalábolás közben az egyik a Borbély lába elé esett. Ez jókedvűen felemelé, hogy megnézze, kinek a munkája, és a következő címet olvasta. A híres lovagnak, a fehér Tiranténak története. Uram, irgalmazz! Kiáltott fel a pap. Itt van hát a fehér Tiranté is. Adja csak komám, mert be kell vallanom, hogy ebben a derű kincsére s a mulattatás bányájára akadtam. Ebben van Don Kierelson, de Montalbán, a bátor lovag, s vele testvéröccse, Tomás de Montalbán. Úgy szintén Fonkeszka lovag, valamint a bátor Tirante küzdelme a szelindekkel. Ebben vannak Plácer Mideva kisasszony elmés mondásai, továbbá az özvegy Reposzáda asszonyság szerelmeskedései és ármányai, nem különben a császárnő felségének története, aki lovászába, Hippolitóba szerelmes. Mondhatom, kedves komám uram, ami a stílust illeti, könyv ennél jobb nem lehet a világon. Ebben a lovagok esznek is, alusznak is, ágyban halnak meg, s haláluk előtt végrendeletet is tesznek, s más egyéb is történik, ami különben is e fajta könyvekből rendesen hiányzik. Azonban mindennek ellenére mondhatom, a szerzőt méltán lehetne élete folytáig tartó gályarabságra ítélni, amiért ennyi ostobaságot szánszándékkal összefirkált. Vigye haza, komám uram, olvassa el, s majd meglátja, hogy igazat mondta. Megcselekszem, válaszolta Borbé, hanem mit tegyünk ezekkel a még fennmaradt kis könyvekkel? Ezek alkalmasint nem lovagregények, hanem költemények. És kinyitván az egyiket, látta, hogy az Jorge de Montemayor Diannája, és azt hívén, hogy a többiek is mindenfajták, így szólott. Ezeket nem kell az előbbiek példája szerint tűzre vetnünk, mert se nem voltak, se nem lesznek soha olyan károsak, mint a lovagregények. Kellemesen mulattató könyvek, senkinek sem ártanak. Jaj, uram, szólalt meg a leányka, bátran megparancsolhatnák kegyelmet, hogy a többi nyomában ezek is elégettessenek. Mert nem lehetetlen, hogy urambátyám végre kigyógyul a lovagság betegségéből, ezeket fogja olvasni, s majd egyszer csak kapja magát, s beáll pásztornak, s erdőn mezőn fog barangolni, énekelve és furujázva, vagy ami még rosszabb, költővé lesz. Ez pedig, amit mondják, gyógyíthatatlan, ragadós betegség. Ennek a lánykának igaza van, mondta a pap. S bizonyára jó lesz, ha mi kedves barátunk útjából előre elhengerítjük a botránkozás kövét. S minthogy Montemayor Diannájával kezdjük, úgy hiszem helyes, ha nem égetjük el, hanem kitöröljük belőle mindazt, amit a bölcs Feliciáról és a megbűvölt vízről mondanak, valamint az Artemayor verseket valamennyit. S Isten neki, hagyjuk meg a prózai részt, azt a dicsőséget, hogy az énemű könyvek között ez volt a legelső. Ami most következik, szólt a Borbé, ez a szalamankai Diannája. E néven második, emez pedig hasonló címmel Gilles Polo költeménye. Már ami a szalamankaiét illeti, felelt a pap, kövesse és szaporítsa az udvarra kárhoztatottak számát. Ellenben Gilles Polóit olyan gondosan őrizzük meg, mintha magától Apollótól származnék. Most pedig tovább, kedves komám uram, siessünk, mert az idő későre jár. Ez a könyv, mondta a Borbé egy másikat kinyitva, a szerelem történetének 10 könyve, Antonio de Lofrászó, Szárt költőtől. Papi tisztemre mondom, szólt a plébános, hogy amióta Apolló, a múzsák, s a költők, Ennél ötletesebb és bolondosabb könyvet senki sem írt még. Páratlan a maga nemében, s a legjobb mindazok között, melyek ilyes tartalommal valaha napvilágot láttak. S aki ezt nem olvasta, bízvást elmondhatja magáról, hogy igazán élvezeteset még sohasem olvasott. Adja ide, komám uram, többre becsülöm, mintha valakitől firenzei sejemből készült reverendát kaptam volna ajándékba. Nagy örömmel tette félre a könyvet, míg a Borbély így folytatta. A most következők ezek. Az ibériai pásztor, Henares nymphái és a féltékenység csalódása. Semmi egyéb dolgunk velük, mondta a pap. Mint hogy a gazdasszony kezére adjuk, hogy miért ne is kérdezze senki tőlem, különben soha se érnénk a végére. Ez Füllisz pásztora. Nem pásztor ez, szólt a pap, hanem a legelmésebb udvaronc, tegyük félre, mint valami drága ékszert. Ennek a nagynak, amely most következik, mondta a Borbé, ez a címe, Vegyes költemények kincses háza. Ha nem volnának olyan nagyon vegyesek, többet érnének, felelte a pap. Ezt a könyvet ki kellene rostálni, és a benne foglalt sok fenséges közül számos silányságot kigyomlálni. Tegyük félre, részint azért, mert a szerző jó barátom, részint azért is, mert sok komoly és alapos művel ajándékozott meg bennünket. Ez, folytatta a Borbély, López Maldonado dalos könyve. Ennek a szerzője is jó barátom, szólt a pap, és a verseket az ő ajkáról bámulattal hallgatja mindenki. Hangja, ahogy a dalokat zengi, oly varázslatos, hogy egészen elbűvöl. Kissé terjedelmes az eklógákban, azonban semmi ok sem jó. Tegyük félre gondosan a választottak közé. S micsoda munka amazott, mellette. Miguel de Cervantes Galateája, mondta a Borbé. Ez a Cervantes számos esztendő óta kedves jó barátom, s mondhatom, hogy jártasabb a sírásban, mint a versírásban. Munkájában van ötlet. Sokba kezd, de nem fejez be semmit. Be kell várnunk a második részt, melyet ígér. Talán a folytatás kiérdemli számára a mindeddig megtagadott kegyelmet. Addig pedig vigye haza, s tartsa zár alatt, kedves komám uram. Szíves örömest, mondta a Borbé. Itt jön három együtt. La Araquana, Don Alonso del Erkikától, La Astrodiada, Huarufo kordobai esküttől, s a Monserrate Cristobal de Verue, valenciai költőtől. Mind a három mű, mondta a pap, a legjobb spanyol nyelvű hőskölteménye közé tartozik, s kiállják a versenyt a hasonló leghíresebb olasz költeményekkel. Őrizzük meg őket, mert a spanyol költészet legdrágább kincsei. A plébános már sokkal fáradtabb volt sem, hogy tovább nézegesse a könyveket, ezért azt akarta, hogy a többit válogatás nélkül égessék el. Azonban a Borbé már nyitva tartott egyet, melynek ez volt a címe, Angélika könnyei. Én ejtenék könnyeket, mondta a pap a cím hallatára, ha itt könyvet tűzre vetettem volna, mert aki ezt szerzette, nem csak Spanyolország, hanem az egész világ egyik legremekebb költője, s egyszer mint Ovidius néhány meséjének igen szerencsés fordítója.